Énekünk a szüleim, hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, és imádkozzunk hozzá. Urunk, hálás a szívünk, amikor előtted állhatunk. A hétnek második napján, amikor még talán a tegnapi íge ott van a szívünkben, de éppen kikezdte a mai napnak nyomorúsága már, amikor előtted megpihenhetünk, és kijönthetjük a szívünket, köszönjük néked. Köszönjük azt a csodát, Urunk, hogy egyáltalán lehetőségünk van veled beszélni, te rólad tudni, megragadni mindazt, amit te ajándékba adtál fiadban a Krisztusban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy így gyűjtesz bennünket össze ezen az estén is, hogy épülhessünk, hogy tovább léphessünk, hogy kibomolhasson előttünk a maga gyönyörűségében mindaz, amit a te végtelen szereteted ajándékozott nekünk. Urunk, amikor e felé közelítünk, könyörögve kérjük a te szent lelkednek bennünk való munkáját. Mert az ige ugyan eljut, ami eszünkig, de a szívig nem mehet, hogyha te nem segítesz és nem áldasz meg minket. Ezt a csodát és ezt a kegyelmet szeretnénk elkérni ezen az első estén, hogy valóban megnyíljon felettünk az ég, és a mi hitünk lehessen úgy, ahogy te kínáltad, látássá is. Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és áldásoddal kísérd a mi együttlétünket. Amen. Mielőtt az igét felolvastam, kedves testvéreim, egy mentegetőzéssel kell kezdenem. Mentegetőzéssel azért, mert hiszen a hitről beszélni öt estén keresztül, én úgy hiszem, hogy ez először is merészség, a másik oldalon pedig hát nagy nehézségeket hordoz magában, mert öt nap azt hiszem, hogy borzasztóan kevés elmondani mindazt, amit az ember szeretne elmondani úgy, ahogy az Isten adja neki. Inkább úgy mondanám, hogy betekintés egy picit az Isten világába, és hogy ragaszkodjak ahhoz, ami ki van írva a plakáthoz, ugye arról van szó, hogy a hit az mindenképpen az ember életében szükséges. Hogy ennek igazolást és nyomatékot is adjunk, ezért hát olvasom is Isten igéjét, megbocsátanak kicsit hosszabbra, engedem a kedvemet, mert otthon hagytam a szemüvegemet. Azt mondja a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében az Istennek az igéje, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És akkor visszamegyünk az első versére. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatóból állott elő a látható, és majd aztán olvassuk a hitnek hőseit. Gondolhatnák a testvérek, miért beszél ez a hitről? Hát miért nem beszél valami szebb dologról, hogy Jézus Krisztus keres minket? Miért nem beszél valami olyasmiről, hogy meg kell újulni az életetekben, mindennapjaitokban? Miért nem valami szebb dologról beszél, mit tudom, a 139. Zsoltáról, hogy Isten a szívére ölel bennünket, ugye, ismer minden. Miért kell erről beszélni? Azért, mert a hit nélkül, testvéreim, merő beszéd minden. Ha az emberben nincsen az Istentől kapott, ajándékba kapott hit, és nem társul hozzá az embernek az akarata és mindene, akkor hiába beszélünk, és teljesen fölöslegesen töltjük el estéről estére az időnket, itt a budaörsi gyülekezetteremben. Mondom ezt azért is, testvéreim, miért olyan lényeges a hit, mert ugye volt egy népszámlálás. És a népszámlálás eredményeiként nagy megelégedéssel vettük tudomásul, hogy 1.650.000-en durván vallották magukat református kereszténynek. És ha még hozzáveszünk azt a pár milliót, aki nem válaszolt a kérdést, és azok között is lehet biztos bujkáló református, majdnem 2 millióan vagyunk, halleluja, mondhatnánk. Mondhatnánk. Mert a statisztikának vannak kellemetlen kérdései. Például olyasmi, hogy a megkérdezettet eléállítja egy következő kérdésnek, hogy az egyház tanítása szerint hívő ön jár a közösségbe, vagy maga szerint hívő. És a nyomorúság az, hogy 80%-ban azt mondják, hogy maguk szerint hívők. Na most, tudják, ez megint egy olyan bolondság, mint hogyha azt mondaná az ember, hogy én azt hiszem, amit látok. Hiszen, ha azt mondom, hogy ez egy virág, azt hiszem, hogy ez egy virág. Hát érzem az illatát, hogy ez egy virág. Mit kell ezen különösebben hinni, mikor látom? Ez egy asztal? Megfogom. Ez egy asztal, konstatálom. Ezt nem kell hinni, ezt látom, hogy ez egy asztal. De most gondolják el, hogyha az illető delikvens a maga-maga képességei, gondolatai szerint hisz Istenben, akkor miért az a hite? Mert elmúlik ez a világ, és annak kívánsága is. Azaz, hogyha ma előlem indul ki a hitem, akkor velem együtt múlik el, akkor meg mi értelme volt az egésznek, hogy én hittem? Az az Isten forrása az életnek, és a világosságot ő adja. Az Isten ígéje, az ösvényünk világossága, hogy mondja 119. Zsoltár, és ott sóhajt fel a zsoltáros, hogy Uram, életem a porhoz tapad. Eleveníts meg engemet a te ígéddel. Az ígé elmondja, hogy az Isten az, aki megeleveníti az embert, felemeli abból a nyomorúságból, amit a, sokszor a saját gondolataink, mint amiképpen a biológiai létünk is, nekünk ugye nem ajándékban, kényszerűségben ad. Egyesek logikátlanul mondják tehát a dolgaikat, aztán nézzük meg a többi hitféleséget, amivel körbe vagyunk véve, hiszen van olyan intellektuális hit. Nekünk reformátusoknak, protestánsoknak külön betegségünk az, hogy ilyen kultúrprotestantizmust csinálunk. És ezzel sok mindent értünk, többek között azt is, hogy atyáinktól örökölt dolgainkat mi bizony megtartjuk. Hát ez nagyon szép dolog, hogyha megtartjuk, de megtartjuk belőle a fafejűséget, megtartjuk belőle az istentelenséget, gondolják csak el. A múlt század, az 1900-as esztendőknek a 20-as évei vége fele, egyik zsinati ülésen Ravasz László, aki püspök volt, mondja, hogy hát testvéreim, Jézus Krisztusban Isten közel hozzánk el, azt mondja neki a főgondnok, hogy ugyan már püspök úr, hát felvilágosult emberek vagyunk. Hát jó, hát Istenbe hinni kell, de mit kezdve a Jézus Krisztusra folyton előjönni, itt állandóan ezzel foglalkozni a zsinaton? Mondja a református egyház főgondnoka. Jé. Akkor a tradicionális hitben mi marad meg nekünk? Hát a templom. Szép díszes úrasztala, jó lassú éneklés, néhány darabot azért megtanulunk, ugyebár. Meghallgatjuk az igét, általában a sarokig, nincs messze a sarok, odáig még megmarad, postánál már sokkal érdekfeszítőbb dolgok jönnek, és elfelejtjük az egészet. Azaz a hitünk, tradicionális hit semmit sem ér. Aztán ott a másik, amikor hangulati hitek vannak. Jó, nagyon jó. Képzeld, jön Billy Graham, tele a stadion, és megszól az evangélizátor, aki át akarja adni az Úrnak az életét, jöjjön előre, tolong a nép, jaj, tolong. Aztán hol vannak? A gyülekezetben meg se jelennek. Ott még csak dobogott a szíve, hogy igen, én az Úré vagyok, aztán úgy, ahogy mint a futás után szépen meglankad az ember szíve, mire kér a villamoshoz, meg a buszhoz, addigra már szépen lecsillapodik, lecsillapodik az illető delikvens, ugyebár? Mások a csodát várják. Csoda történne! Akkor hinnék, hogy csoda történt, most azért hiszek a következő csodáig. Ha nem jön a csoda elég időben, menetrendszerűen, tudják, akkor ugye elfogy a csoda hit. Na de az üdvözítő hit, az valahogy, mint hogyha törökül beszélnék, vagy nem is tudom milyen nyelven, amikor az üdvözítő hitnek a lényegéről beszélünk. De mondhatnák, hogy azért tegyük már tisztába a fogalmakat, hogy hát azért mégis ez a hithez hogy is kapcsolódik az emberhez, úgy alapjába véve. Hát kérem szépen, nézzük csak először az élményt. Az embernek az egyik legösztönösebb dolga az élmény. A megismerésnek a legösztönösebb formája szinte, amit megélünk. Nem kell hozzá semmiféle természettudomány, nem kell hozzá semmiféle agyi tevékenység, logika, filozófia, képzelet, majd meglátom, majd megtapasztalom, és erre vágyik legtöbb ember. Hogy ott egy kicsikét megtapasztalja, hogy az a hangulat, úgy elkapja őt, és akkor összebújjunk, olyan kis bárány módra, itt is egy bárány, ott is egy bárány, zeng az ének, jaj de jó, ugye? És akkor ez úgy megindítja az embereket, ez az igazi hit. Aztán érdekes, ha hazamennek, akkor már nem érzik ezt a hitet. Aztán van a másik, amikor az ember ugye az emlékezés, hogy az agyamban megvan mindaz, amit mondtak, amit tanultam a hittan formájában, nemzedékek élménye is lecsapódnak bennem, tapasztalatainak summája ott van a szívemben, itt már tárgyilagosan fejtem ki a dolgokat, de hol vagyok benne én? Ja, és hol van belőle Isten? Már megint. Aztán ott az intuíció, az azért már, az már más. Ott már kicsit nyílik a világ. Az intuícióban egyszerre működik az ösztön, a tudat, az élmény, ismeret, fantázia, következtetés, jaj, nagyon kevesek tulajdonsága az, amikor az ember kapaszkodik. De az intuíció önmagában mit se jel. Volt egyszer egy angol evangélista, aki a barátjával megy a vonaton. És beszélgetnek arról, hogy hát az intuíció, mondja a barátja, az a legmagasabb emberi dolg. Mondja az evangélista, hogy nem, az inspiráció a sokkal, nem az intuíció a lényeg. És ahogy mennek, megáll a vonat, és van egy ilyen kőfal, és a kőfal fölött így nézeget át egy tehén. Azt mondja az evangélista, látod, ez, kérek szépen, az intuíció. Amikor az ember próbál átpislantani a fal tetejét, meglátni valamit, de igazából nem lát meg semmit, legfőbb a fal tetejét. Az inspiráció, az pedig az, hogy én innen a vonatról mindent látok, még a tehenet is, amelyik át szeretné látni a falon, de nem lát. És éppen eljutottunk az utolsóhoz, a hithez, amit én mondom nyugodtan inspirációnak, mert valami olyasmit kap az ember, ami nem a tulajdona. Az ember létében ez nem birtokolja. Se az esze, se a szíve nem birtokolja, nem a sajátja. Vágyna rá, de nincsen meg. Ez az ablak, amely nagyra nyitva az Isten világára néz. Nem csak a dolgok lényegét ragadja meg, hanem bennük és mögöttük lévő lehetőséget is, és a tények és tapasztalatok végső okát és okozóját látja meg, egyszer csak az Istent látja meg. Az élményben tapasztaljuk, az ismeretben számba vesszük a tényeket, az intuícióban megpillantjuk a lehetőségeket, a hitben pedig a végső valóságot ragadja meg az ember a maga szívében. Az élmény az ösztönös megismerés, a tudományos megismerésé a következtetés, a hit az a szellemi, lelki megismerésnek az útja, amellyel megismerhetjük Istent is. Úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit antropocentrikusan mondanám, az élmény a testi embernek a valósága, a spekuláció és intuíció a pszichikus embernek a sajátja, a hit pedig a lelki vagy pneumatikus embernek a vizsgáló eszköze. A hit a szellemi életnek legfelső emeletére visz, a végső ok, a végső eszmény, a valóság, azaz maga Isten felé. A hit láthatóvá teszi azt a láthatatlant, és érzékelhetővé azt az érzékelhetetlent addig, amit szem nem látott, fül nem hallott, meg az ember szíve meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, ahogy Pál apostol csodálatos egyszerűséggel fogalmazza meg az első korintusi levél második fejezetében ezt. Vagy mondok egy másik példát. Gondolják csak el, a teleszkóp a csillagokat vizsgálja. A mikroszkóp az a baktériumok világát. Ugyannyi a hit, egyszer csak közel hozza, megmutatja és megnyitja a szemünk elé, állítja a láthatatlant, az emberi kísérletekkel és eszközökkel elérhetetlent. A hit meglátja a láthatatlant és megérezteti annak valóság ízét, ami még csak reménység emberi tárgya. És amikor ez így van, akkor mondhatjuk, így forró, mint az élmény, meggyőző, mint a tapasztalat, és indokolhatatlan, mint az intuíció. És ezen túlmenően ez a valóság. Tehát tudni, úgy vagyunk sokszor a hittel, mint az az egyszerű afrikai ember, afrikai fejedelem, akinek fogta a misszionárius, és adott neki egy napórát ajándékba, egy szép, díszes napórát. És a fejedelem ezután, hogy kifejezze a tiszteletét a napóra iránt, egy házat épített a szerkezet fölé. Valahogy így vagyunk különben a hitünkkel is, hogy van a hitünk, de valahogy a mindennapokban egy házat építünk felé, úgyhogy nem mutat nekünk semmit se az a napóra, mert éppen a napot takarjuk el tőle. Nos hát, ezért nagyon tanulságos a zsidókhoz írott levélnek ez a mondata. Mert a hit ismeri fel, hogy a teremtett mindenség az nem csak úgy magától van, hanem a teremtett mindenségnek gazdája van. Gazdája van, aki mindent kézben tart. Így ismerjük meg hitáltal igazán, hogy az anyag, a világ, az nem csak úgy magától lett a vak véletleneknek a játéka nyomán, hanem a teremtő akarat, a gondolat, az Isten maga az, aki mindezt alkotta. Gondolják el, ebben gyökerezik, hogy az élet nem csak úgy van, hogy egyszer csak gondolta, kérem szépen, ott a vízben, hajdanában, az a bizonyos egység, hogy milyen magányos vagyok én, kérem szépen. Tehát kitalálom, hogy osztódom. Na, már ketten vagyunk, jaj, de jó. Aztán így megy tovább a hal, meg egyszer azt mondja, ennyi vizet egyszerre? Kinézek már a szárazra, hogy mi van. Most mit csináljak? Az egyik hal azt mondja, én inkább csúszómászó leszek. A másik azt mondja, én inkább szárnyat növelek, repülök. Hát nem balgasság ez az egész. A hit az azt mutatja meg éppen, hogy minden az Isten alkotásával és minden a szívéből fakadóan létezik. Hogy ami van, amit itt körülvesz bennünket, a madár, a világ, a napsugár, vagy a hold fényének szépsége, a csillagos ég, vagy ez az egyszerű virág, minden az Isten akaratából, az Istennek a szeretetéből és teremtő gondolatából állott elő. Isten akarta ezt a világot. És ez a világ lett. És amikor a világnak a létezésére nézek rá, akkor Isten szerető akaratát látom a világ mögött. Éppen a hit az, amely egyszerűen szeretnivalóvá teszi azt, amit az Isten teremtett. Szeretnivalóvá teszi a létet. Szeretnivalóvá teszi azt, ami körülvesz engem. És hát még, micsoda csoda, hogy az Isten túl azon, hogy létezem, egyszerűen a létet értelmes életté szeretni formálni. Ezt látom meg akkor, amikor látom a láthatatlant, ahogy majd később ez a levél is mondja. A látható megelőzi. Megelőzi? Nem előzi meg. A láthatatlan előzi meg a láthatót. És most akkor meg kell fordítanunk, amit 40 esztendei a fejünkbe próbáltak súlykolni. Bizony-bizony a szellemi valóság megelőzi mindig a létező anyagot, és nem a lélek van ilyen módon az anyagért, hanem az anyag van a lélekért. Előbb van a gondolat, majd a szó, előbb a terv, majd a megvalósulás, előbb Isten és majd a világ. A mindenség Istene teremtő akaratának tettéválása. És Jézus Krisztus Isten megváltó szeretetének megtestesülése. És ugye kicsit melegebb már ez a kép, hogyha ebből az oldalból nézzük. Egyszerű és kézenfekvő hát, hogy ahol hit van, értelmes lesz a világ. Kell még egy emelet, mert a tudással nem érünk semmit. A tudással csak azt látjuk, hogy vége az életnek, és jogosan mondja Pál apostol a 2. Korintusi levélben, hogy mi nem a láthatóra nézünk, hanem a láthatatlanra, mert a látható ideig való, a láthatatlan pedig örökké való. Tetszenek tudni, ezt leginkább ott látjuk a temetőkben. Amikor mindenki szeretne valami hitet, de ilyen meretten nézi a koporsót meg az urnát. Valahogy azt hiszi az ember, hogy ő is el akar menni, hogy őt is eltemessék vele szinte, mert annyira ragaszkodik hozzá, egyszerűen nem lát tovább. Persze a Károly fordítás nem segít bennünket ebben, és az új fordítás sem segít ebben bennünket, mert az 1 Korintus 15-ben Pál azt mondja, amikor a haláról van szó, hogy például csak egy a sok közül, hogy hogyan támadnak fel a halottak, balgatag. Amit te elvetsz, az nem támad fel, ha előbb el nem rothatánd. Ezt írja a Károli. Na de hát a rothadásból csak a baktériumok élnek, kérem. Hát azért nem értjük ezt. Azt írja az eredeti szöveg, hogyan támadnak fel a halottak? Balga. Amit te elvetsz, nem támad fel, ha előbb el nem hal, azaz le nem teszi a létformáját. A gyerekek jobban értik ám, mint mi. Iskolában azt mondja az ember a gyereknek, hogy te, hozzatok már be egy babszemet. Mindenki hoz egy babszemet. Hozzatok már egy itatóst is. Jó, bevizezik. Tedd közé a babszemet. Egyszer csak kidugja a kis csíráját a babszem. Jó, ültessük bele a földbe. Beleültetjük. Locsolgatjuk, locsolgatjuk. Megnő a bab, karó van mellette, megnő. Van rajta már új bab, van. Na jó, húzzuk ki a babot. Kihúzzuk a babot. És mi van annak a gyökeré? Hova lett a babszem? Eltűnt a babszem. Letette a létformáját, és átadta. A lényeg megmarad. Ezt akarja az apostol elénk adni, de ezt nem lehet megérteni másként. Csak hittel. Hittel tovább látva. Hittel meglátva mindezt. Mert a hit nem csak felismeri, hogy Isten teremtő erő, hanem azt is látja, hogy erős, azt is látja, hogy hatalmas, de ezen túl egy sokkal nagyobb dolgot lát. Az én Istenem. Amikor az ember ki tudja mondani minden teremtési dolog után, hogy az én Istenem, akkor nem csak azt ismeri el, hogy én is teremtmény vagyok, hanem valahogy közelít az Isten felé, abban a lélekkel, hogy ő is ennek a szeretet egésznek a része, és akkor itt meg kell állnunk. Ez egy nagyon szép dolog, amikor az Istennek az ismerete már előjön. Sok ember mondja, természetesen igazolásul jönnek oda a lelkészhez, hát én hiszek Istenben. Ha az Istenben hisz az ember, az egy nagyon szép dolog. Én csak bibliai válaszokat tudok adni, mert hiszen az a feladat különben hazugságot beszél az ember. És a Biblia azt mondja Jakab levelében, hogy te azt mondod, hogy hiszel Istenben? Jól teszed. Az ördögök is hisznek és rettegnek. Mi következik ebből? Kellemes rettegést kívánok. Tudnélik, hiába tudjuk, hogy van Isten. Mit akar az Isten az emberre? Mi az Istennek a szándék akkor? Azt látjuk a teremtett mindenségben, hogy létezik. Azt is látjuk, hogy szeretettel rendezte be ezt az egészet. Azt is látjuk, hogy én sorsom, te sorsod is az ő kezében van. Na de mit akar? Akar-e valami mást velünk? Mert a létnek a nyomorúságát, és a bűnnek a súlyát, azt mindannyian tudjuk és érezzük, és amikor szükségesnek mondom a hitet, akkor bizony mondhatom nyugodtan Pál apostol szavait, hogy a bűn zsoldja a halál, és ebből a halálból valakinek ki kell ragadnia. Azaz az örök elmúlás ténye, amely benne van az egész létünkben, az eredendő bűnnyomán, ebből valahogy szabadulni kéne. Ennek első lépcsője az, amikor személyes Istennek ismerem az én Istenemet. Mert gondoljátok csak, kedves testvéreim, a hit mindig személyes. Elválaszthatatlan az éntől. Elválaszthatatlan az én egyéniségemtől, vagy szubjektumomtól, kinek hogyan tetszik. Ha nincsen ember, tudnék, akkor felesleges a hit. Ha nincsen Isten, akkor meg bolondság a hit, mondja Pál apostol. Tehát mindenképpen személyes. Személyes Istent és személyes embert feltételez a hit, hogy kettőjük között legyen a megismerés folyamatában egy új világ, amihez fel kell emelni a szívünket. Jó mondja a katolikus liturgiában latinul, sursum corda, emeljük föl feljebb a szívekkel, ugyebár feljebb bizony. Mert a hit a véges emberi rezonálása a végtelen Isten megszólítására. Az egyszer csak olyan, mint a hangszer. Ha megfogsz egy gitárt, egy elektromos gitárt, amely csak egy deszkára van ugye főcsavarozva, megpenged egy pöty, pöty, így szól. Fogd meg az akusztikus gitárt, pengesd be, rezeg. Valahogy így rezeg az embernek megnyíló énje az Isten megszólító szavára. Ezért hát a hit nem csak felismeri az Istent, hanem több, magáinak vallja azt, akit fel és akit megismert. Magáinak vallja. Azaz el nem ereszti. Hiszen kicsoda az közületek, aki jó dolgot talál, és azt odaadná bármi másért. Kicsoda az a hamis kereskedő, kérem szépen, aki az értékest olcsón adja, az olcsót meg drágán, kérdezte egykoron Sarkozy nagypál professzorunk. Micsoda balga ember lenne az, az ember. Ugye, amit a hit igazságnak ismer fel, azt nem csak felismeri, mert a hit az nem ilyen, hanem meggyőződéssel vallja. És engedelmesen éli, mert amikor a zsidókhoz írott levél megállapítását felolvastam, hozzátartozik, hogy utána jönnek a hithősök. Nem ússzák meg a testvérek, mert szemelvényeket mindjárt olvasunk belőle, hogy lássuk is, hogy igazából mit jelent az. Mert testvéreim, a hit nem csak látás, felismerés, de bizalom, és hadd mondjam így, csodálkozás, számomra mindig, és végtelen engedelmesség. A hit megismerése annyi, mint azonosulni, egyé válni valakivel. Ez jelenti a hitnek a megismerése. Isten Krisztusban megismerni azt jelenti, mint Krisztus által egyé lenni Istennel, az ő akaratával. Ígéret, parancs, vezetés birtokosává lenni. És itt, amikor a hithez eljutunk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ebben csak az emberi értelem van. Persze az emberi értelem meghallja az Isten igéjét, felfogja, hogy miről van szó. Na de benne van az emberi érzelem is, hiszen engem szólított meg. Az ő szeretetével szólított meg, engem szólított meg, képzeld el, meg téged is. Hát nem személytelen. Nem úgy van, mint az egyszeri testvér a Isten tisztelet után. Tiszteletes úr nagyon jól megmondta, a Pista szomszéd az most hallgathatja, hogy mi az Isten akarata. Ő nem, de a Pista szomszéd igen. Ez nem hit. De az igen, hogy nekem szól a felséges Isten. Engem keres meg az Isten. Ő akar a maga láthatatlan világába majd elhívni, és addig is a reménységgel megláthatni. Persze, úgy látjuk ezt, mint ahogy Pál a korintusi levél 13. fejezetében mondja, hogy most még tükör által homályosan látunk, de majd egykor színről színre. A homályos látás az már mindent megsejtett, testvéreim. Az a homályos bronz tükör, ugye nem látom, hogy Pista, te állsz mögöttem, vagy Kati, te vagy mögöttem, de látom, hogy valaki áll mögöttem. És akkor, amikor hátrafordulok, akkor látom, hogy ja, te vagy az. Na, ugyanígy lesz majd, amikor egyszer oda átmegyünk, és oda fogunk kerülni, testvéreim. Nos hát, akkor van itt egy felsorolás. És ez a felsorolás azért nagyon tanulságos, mert tessék megnézni, hogy a hit által mennyi minden történt ezeknek az embereknek az életében. Nézzétek meg, azt mondja, hogy hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált. Azaz a hit volt az a kapocs az Istennel, amely lehetővé tette azt, hogy elragadtasson, mint ahogy Illés is elragadtat majd hajdanán azon a bizonyos szekéren. Tessék megnézni. Aztán a leglényegesebb elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Testvérek, ez az ige számomra egy nagyon nagy dolgot mond el. Kérem szépen, az elragadtatás, mint alapvető tény, ez lehet, hogy sok embert idegesít. Jaj, mi lesz akkor? De az Isten, ez az a halálunk előtt, vagy a hazamenetelünk előtt, valahogy meggyőző szívünket, ha hozzátartozunk a hit által, mint Énoké. Bizonyságot adott, hogy kedves Isten előtt. Jaj, testvéreim, azért elég sok, ez alatt a rövid tízesztendő alatt sok embernek a halálos útján voltam vendég, vagy lelkész. Tudják, nagyképű ilyen emberni. Nagy, kihúzott mellénye. Mindig volt neki jó kritikája, állandóan. És a halálos ágyán úrvacsora vétel előtt megragadta a kezemet, ilyen vékony volt, mert az ujjam, mert rákos volt, úgy megszorította, majd összetörte ezt, mondta, tiszteletes. Semmit nem csináltam az életbe. Ugyan már, kedves bátyám, hát próbáltam enyhíteni a dolgot, a presbiter volt, mint semmit nekem ne mondja. Én most már tudom, hogy semmit sem. Tudjátok, testvérek, amikor hazamegy, mindenki fél a haláltól. Maradjunk annyiban. Mindenki tart attól, az ismeretlentől. És van az életünknek egy szakasza a halál előtt, ahogy látjuk, amikor beszűkül minden, vagy a fájdalom miatt, vagy azért, mert már bizony az eszünk van fogytán, egy ilyen egyirányú utca szakasz, ahol már senki nem tud mellénk állni. Elmegy az ember egy idős emberhez úrvacsorát venni, fekszik csak, és csak hörög. És az ember ugye ilyenkor nem adhat úrvacsorát, de elmondtam még a szereztetési igét. Ugye az Úr Jézus azon az éjszakán, amely elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és felemeltem a kenyeret. Egyszer csak kinéz a hörgő ember, és megfújja a kezemet. És így nézte. Elengedte. Eltettem a kenyeret, ő meg meghalt. Ha azon a egyirányú utcában nincsenek, hogy mondjam, a szívedben ilyen kis karók, ismeretek, amihez lehet kötni, asszociációs bázis, lelki bázis, akkor baj van. Rettentő egyedül maradt az ember, és azt mondja, jaj, semmit sem csináltam, jaj, milyen. Ez meg ránézett a kenyérre, szépen megfogta a kezemet, letötte, megnyugodva, és elment. Tudnék, nem a halált várta, mert Jézus azt ígérte, hogy értük jövök, és magamhoz veszem őket, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Őt várta, aki hazaviszi őt. Tehát tette meg érteni, hogy a hit nem csupán ismeret. A hit az vágy. Látom, vannak férfi, asszony testvéreim, idősebbek. Tessen csak elgondolni. Bizonyára van kedvesének férje, felesége. Mit szóltak volna ahhoz, hogyha a kedves hölgyeim, hogyha jött volna az életük pár, és azt mondta volna, hogy te, a világon legjobban téged szeretlek. Megörül a lány, mosolyog neki. De most el kell mennem, mondja az illető, és elmegy két évre. Nem is jelentkezik. Majd vissza, azt mondja, te, azóta még egyszer annyira szeretlek. Nagyon boldog, de megint el kell mennem, 10 év múlva visszajön. Na ez így megy, és majd mikor nyugdíjasok, bottal visszajön a bácsi, a nénihez, és mondja, én mindennél jobban szeretlek a világ, ugyan hagyjál már béke, mire mentem vele? Mostanáig vártam 50 évet, nem? Az életem belekeseredett, aztán nem történt semmi. Ha valahogy így vagyunk a hittel. Belekeseredik a dolog. Megalszik, mint a tej, kérem szépen. Mert a hit az egy élő kapcsolat. Nem csupán rácsodálkozás, hanem szívbe befogadás. Bizonyság kapás az Isten szeretetéről, az elkészített hajlékról, és mindenről. Aztán tessék nézni, Noé esete, csak párat veszek ki, hogy ne nyújtsam az időt, de Noé, hát ez klasszikus. Hát gyerekek mindig olyan jókat mosolyognak, én is. Most gondolják el, a tengertől pár száz kilométerre, és még magasságban is ugyebár néhány ezer méterre valaki elkezd egy nagy hajót építeni. Jönnek az emberek, te Noé, te figyelj, hát a tenger messze van. Meg hát pont a helytetni, amire a tengerpartján építed. Hát az Isten azt mondta, ja, jó van, jó van. És akkor jön a többi, te, így meg úgy mondják, és ugye kegyes bolondnak tartják szegény Noét, ugye? Tehát hadd építsen ott, amit akar csak. Mindenki lenézte, bolondnak nézte, stb. Érdekes, miért csinálta? Azért, mert az Istennek az ígéretébe bízott. És Isten igazolta ezt az ígéretet? Igen. Ez meg arra mutat, testvéreim, hogy a hit az mindig tovább lát. Nem lehet racionálisan hinni, higgyék el nekem. Nem lehet csak úgy, hogy összevetem, és a racionalitásom az egyszerűen az mint egy megbírálja az egész hit tételeimet. Ezért nincsenek nekünk szárnyalásaink. Ha Istennel akarnak álmodni, méltó kell legyen az álom az Istenhez ám, nem pedig olyan. És mi miért következtetünk mi a jelen helyzetünkből arra, hogy mi volt régen, meg mi a jövendő? Milyen apropóból? Honnan tudjuk a jelenből azt, hogy mi lesz a jövendő? Milyen zálog van a kezünkbe az ész kapcsán? Szerintem semmilyen. Egyedül a hit az, amely látja, láthatatlan. Miért jó Istenre hallgatni ilyen tekintetben? Német autópályán megyek, és nagy dugó volt már a passzaúj átkelőjén, és végre átengedtek azon az átkelőjén, mert jó régen volt, és így odaléptem a jobb szélső pedálra, és ami belefért, vagy 180-nal mit elkezdtem száguldozni, egyszerűen látom, hogy előttem mind a három sávba villognak az emberek. Hát ugye, gyorsan fékeztem én is, éppen megálltam, és hát látom, nagy dugó, senki nem megy sehova, ugye mindenki próbál helyezkedni egyik sávból, másikból próbálunk. Egyszerűen a helikopter is azt mondja, hogy mindenki menjen a belső sávba, mindenki menjen a belső sávba. Na most, voltak, akik hittek ennek, lassan, de szépen elindultunk, és elmentünk egy hatalmas nagy baleset mellett. Akik ügyeskedni akartak, ugyan már mit beszél nekünk az ott fönn azon a helikopteren, és kiment a jobb szélső sávba, az pontosan belement a csapdába, mert ugye a két sáv és a leálló sáv el volt foglalva a roncsokkal. Tehát nem tud sehova sem menni. Valahogy mindig arra gondolok azóta is, hogy az Istennek a szava pont ilyen. Én nem látom előre, hogy mi történik ott 200 autón keresztül, vagy egy holnapi napon, vagy a kanyar mögött, de az Istennek a szavát elfogadom, mint ahogy elfogadja az ember a helikopterről szólót, hiszen ő látja, az Isten meg tudja. Hát akkor hogy ne fogadnám el? Eleven is meg, Uram, a te ígéddel. Hát a Zsoltárosnak a mondata milyen igaz. Adj nekem reménységet ahhoz az ígérethez, amit mondtál, hogy elinduljon a folyamat az én szívemben. És mondhatnám tovább, mindenkinek az élete ilyen volt. El egészen Mózesig, a Mózesnél volt szép mondat, mint aki látja láthatatlant. Azaz, hit által tiltakozott, hogy a fáraó leányának, fiának mondják, az örökösnek, mert ő vállalta a népével való dolgot, az Isten népével való a szenvedést, mert látta a láthatatlant. Életem nagy mondata. Hát ez olyan csodálatos mondat, testvéreim. Ennél nagyobb dolog nincsen. Látni a láthatatlant. Tudják, az embervilág racionalitása az mindig butának mondja azokat, akik a láthatatlant látják. Pedig még a tudományban is van ilyen. Gondolják el. Azt mondták a 1800-as esztendőkben, hogy repülni, aki repüléssel foglalkozik, az be kell zárni a bolondok házába. Az ember nem repülhet. Hát az Isten szárnyat adott volna az embernek, akkor tudna repülni. Nem lesz repülés. Lilienthal azt mondta, hogy jó, hát mondják, amit akarnak, én látom a repülőgépemet, és egyszer csak mi történt, Lilienthal elkezdett repülni. Vagy a Wright fivérek Amerikába azt mondták ugye, hogy nem lehet repülni, azért mi mégis repülünk egy kicsikét, ugye bár, vagy. Ott van Párizsban, a külvárosban egy nyomorult kis fafészer, és egy ilyen pici kis törékeny lengyel nő, Mária Sklodowska, ugye később úgy ismerték, hogy Madame Curie, aki azt mondta, hogy hozta szépen a vonat, a sok-sok szurkércet, ő meg ott a lötykölte, főzte, ugye mindent csinált vele, hogy szépen kinyerje belőle azt, ami szerinte egy új anyag, és mindenki mondta, hogy hát aranyos kis nő, nagyon szeretettel, mert nincsenek otthon nála teljesen, de azért aranyos kis ember. Mi történt? Egyszer csak mentek szépen a férjével vissza, jé, hogy fluoreszkál minden tányér. Mi lett? Meg lett a rádiunk, kérem szépen. Sok minden más. Azt mondták Einsteinnek, Einstein azt mondja, a tér hajlik. Jó, igen. Biztos. Nem akarsz hegedülni inkább egy kicsikét, ugye? A helyet, hogy gondolkodnál. Mi történik? 89-ben mérik a csillagállását, Franciaországból, Amerikából, Ausztráliából, és kiderül, tényleg hajlik a tér. Jé, hogy mennyi minden dolog van, ugyebár? Vagy ugyanígy volt Schweitzer életében, vagy mondhatnék jó párat. Ezek az emberek látnak valamit, tudnak valamit, de haszonná válik az életükben, és másnak is használnának az életében. Tehát a hit, amikor az Isten láttatja a láthatatlan, az egyszerre, kérem szépen, döntés. Egy értékelése a dolgoknak, és egy állásfoglalás. Így lehet a hitet elveszteni, vagy megnyerni, ugye abban a döntési mechanizmusban, amiről majd még beszélünk, az Isten hogyan előregezi meg, hogyan segít nekünk. A hit az a belső erő, amely érzelmi, értelmi, akarati életünket egyszer csak kézbe veszi, és irányítja. Nem szolgáltat ki most már az ördög csapdáinak, a halál útjának, a mulandó emberinek, hanem átállít, ha szabad így mondanom, az Isten vágányára. Simpár, amelyen elindul az ember Isten világa felé. És ahogy elindul, ugyanúgy, mint a vonatnak, lendülete van. Feszítő erő van benne. Mozog, él, halad, az egyre közelebb és közelebb. Ugye mondtam, hogy nem tudok mindent elmondani a hitről hirtelen. Hát mert az idő meg úgy megy, ilyenkor is úgy száll. De azért zárásképpen egy kis kritikát még hadd mondok. Egy picit csak. Elmondhatjuk akkor, hogy a tradicionális hit az a tunya minden szellemi tevékenységtől utálkozó embernek a hite. Aki nem akar semmit se. Aztán a hangulati hit az a Jézus szerinti köves talaj, ahonnan nem lesz semmi, se élet sem. A csodahit, hát kérem szépen, az meg a lajhár természetű embereknek a tulajdonsága, ugye, az ilyen az igazából nem csinál semmit sem, várja, hogy valami nagy csoda történjen vele, és közben a pók szép csendesen beszövi. A hit, tudjátok, az nem csodát vár. A hit, mivel csodát kapott, éppen ezért csodát tesz. És ez a nagy különbség. Azt hiszem, hogy a tradicionális hit és az Istenben Jézus Krisztus által adott hit között. Csodát tesz. Belőle munkavállalás, áldozatos élet következik, és nem pedig passzív rezisztencia. A tradicionális hit a lélek forradalmától irtózóknak az utolsó menedéke és bástyája, a csodavárás a munkától és az áldozattól húzódozóknak az otthona, az igaz hit az más, az lát, az éli, az engedelmeskedik, mert látja a láthatatlant, bízik benne, engedelmeskedik neki, él és egyre növekszik. Abban, aki őt oly nagyon szerette, és a hit által egyszer csak az övét, mindent neki ajándékozott. Amen. Imádkozzunk testvéreim. Édesatyánk, mi hívtunk téged, hogy légy itt közöttünk, és lásd meg az életünket, és most látod. Mi hittel jövünk, és te vizsgáltad meg azt, hogy vajon milyen az a hit bennünk. Hogy mennyi bennünk a tunyaság, mennyi minden egyes új szellemi valóságtól való irtózat. Mennyi a kényelem, és mennyi a patópáli hintaszékes magatartásunk, te tudod. De most már tudod. Most már mi is tudjuk, hogy te tudod. Hiszen hívtunk, és te közel jöttél. Hívtunk, és te ígéddel megszólítottál. Hívtunk, és te lelkeddel valóban kézbe veszed az életünket. Ilyenkor döbbenünk rá, hogy milyen veszélyes is, Urunk, hogy egyszer csak ilyen közel menjünk hozzád. És talán úgy vagyunk, mint a Zsoltáros, hogy messze földre mennénk, de rádöbbenünk, te ott is ott vagy. És hogyha éjszaka lenne, az még nem lenne elég sötét neked, mert akkor is ott vagy. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te mindenhol ott vagy. És köszönjük azt, hogy a te ígéd mindig tisztábbra teszi az életünket, mert a te ítéleted mindig előre visz. Mert amikor a jelen helyzetet elmarasztalod, de a jövendőben a te ajándékodat meg megnyitod. Ó, boldog az a szív, amelyik hajlandó mindig tovább lépni az úton, közeledni hozzád. Ezt a csodát most elkérjük tőled, Urunk, a te lelked munkájával, hogy valóban egy csodálatosabb világ felé hadd nyíljon meg az életünk. Nincsen elég késő az ember életében, de nincsen elég korán sem. Így idősek és fiatalok egyek vagyunk az örökké valóság szempontjából előtted. Áldunk azért, Urunk, hogy van neked gyülekezeted itt, Budaörsön. Áldunk azért, hogy ez a gyülekezetet olyan dicsőségre méltattad, hogy azt mondtad róla, hogy fiadnak, a Krisztusnak teste ez. Áldunk azért, Urunk, hogy ő lehet a fő ebben a gyülekezetben. És áldunk azért, Urunk, hogy a te szereteted az látható ebben a községben így módon is. Gyülekezet és szolgáló közösség egy te előtted és hálás szívvel köszöni, hogy méltónak találtál minket arra, hogy elküldjél, és áldunk mindnyájan téged, tudunk, hogy a te világodba egyszerűen meghívtál minket, amiről valóban nem álmodtunk, és ami szívünk meg se gondolta, és te mégis ajándékba adod nekünk. Levorulunk előtted, ahogy olvassuk a mennyei karokkal együtt, imádva és magasztalva tégedet, Urunk Istenünk, mert méltó, hogy téged áldjunk, dicsérjünk mindig az életünkben, minden napon addig, míg az új éneket megtanulva, majd énekelhetünk fenn az üdvözültek seregében. Áldunk azért, hogy ezt az estét megszentelted, és kérünk, a te szereteteddel fogadj el mindnyájunkat. Munkálkodj bennünk, mindezt hadd kérjük, fiad a Jézus Krisztusnak érdeméért. Mert hiszen ő, akiben te léptél közel hozzánk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat is, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Nem tudom, egyetértenek-e velem, testvéreim, hogy szeretnének mindjárt hitet, de úgy érzik, hogy ez maguktól nem megy, mert én is így érzem, ezért énekelhetjük a 479. dicséretet.
Dünnét taníts, Uram, kérdés.
áldás békesség. Holnap esti viszontlátás reményében.